Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet a mai vasárnapunk ige hirdetésének alap igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra kijelölt, és amelyet megírva találunk a Máté szerinti evangélium 7. fejezetének 15. versétől kezdve a 21-ig, de szeretném kiegészíteni ezt az ige szakaszt az előtte lévő és az utána következő két-két ige versel, így a 13. verstől a 23-ig hallgassuk meg ezt az igét, a következőképpen hangzik. Ezt mondja Jézus: menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik bemennek azon. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik báránybőrbe bújva jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüske bokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncs kóróról fügét? Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, a rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják és tűzre vetik. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem azon a napon: Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? És akkor kijelentem nekik: sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Amen. Eddig Isten írott igéje. Keresztény testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, vegyes érzelmeket kelthet most bennünk ez a most hallott ige szakasz. Egyrészről talán halva a keskeny útról és a széles útról megnyugszunk, hogy keresztényként, Istenben hívőként talán a jó úton haladunk. Meg még talán ezt a jó fának és a rossz fának képét halva is megnyugszunk, mert hát az ember mégiscsak igyekszik jól cselekedni, helyes döntéseket hozni, szeretettel fordulni az emberek felé. De a folytatás az már egy kicsit aggasztóbb, minthogyha Jézusnak semmi és senki sem felelne meg, nem lenne semmi és senki sem igazán jó. Elég zavaros lehet a kép. Számomra is az. Még talán teljesen nem is tisztázódott le, de elmondom, hogy mi az, amit az Isten szent lelke erre a mai vasárnapra ebből a szakaszból meglátni engedett, és amit a szívemre helyezett. Nézzük meg részletesebben, hogy mit is akar Jézus tanítani a hegyi beszédének a vége felé közeledve, hiszen ez az ige szakasz után már csak egy pár vers van, mielőtt lezárná Jézus a hegyi beszédét. Hogy mit akar tanítani az őt körülvevő tanítványoknak, az őt körülvevő sokasságnak, és nekünk, mai ige hallgatóknak is. Hát borzongató, és iszonyúan nehéz látni azt, hogy a világunkban, amelyben most élünk, mekkora értékválság van. Rendkívül nehéznek tűnik eligazodni, és egyértelmű állásponton lenni afelől, hogy mi a jó, és mi a rossz. Hogy kinek van igaza, és hogy ki állít hamis dolgokat. Egyáltalán beszélhetünk még olyanról, hogy egyetemes igazság, hogy örök igazság, vagy ez már csak a régmúlt világnak a világnézete? Azt látjuk, hogy mai világunkban nyugodt szívvel csak azt mondhatjuk ki, anélkül, hogy tartanunk kellene valakinek a támadásától, hogy számomra mi az igazság, vagy hogy a te számodra mi az igazság. És ez a kettőnek nem feltétlenül kell lennie azonosnak. Talán néha egy kicsit még megengedőbbek vagyunk, és beszélhetünk egy olyanról is, hogy a mi igazságunk, vagy a ti igazságotok, de ebben már benne van a veszélye annak, hogy valaki esetleg a kirekesztéssel vádol minket. Egyre népszerűbb az az elmélet is, miszerint valahol mindenkinek igaza van. Csak meg kell ismernünk, látnunk annak a másiknak az álláspontját, élethelyzetét, és akkor már mondhatjuk neki azt, hogy hát igen, igazából igazad van. Gyakran még a magát keresztényeknek tartók között is ezt látjuk. Egyre kevésbé akar az ember olyan egyházhoz, pláne egy olyan Istenhez tartozni, aki megmondja kerekperec, hogy tévedsz. Egyre kevésbé akarunk olyan közösséghez tartozni, aki megmondja azt, hogy, vagy azt állítja, hogy nem igazíthatod Istent, vagy nem magyarázhatod a Bibliát a saját elképzelésed szerint. Úgy, ahogyan ez neked kényelmes, ahogyan a te világlátásodba, eszményeidbe, véleményedhez az igazodik, annak megfelel. Mintha csak azért lenne szükségünk Istenre, hogy magunkat igazoljuk. Legyen, aki simogatja a lelkünket. Van egy amerikai reality sorozat a Netflixen, amit néha szoktam nézni. Nem érdemes, de hát néha kell az agyamnak egy kicsi kikapcsolódás. És az egyik évadban egy házasság kötésre készülő fiatal párból az egyik fél, a vőlegény, az egy konzervatívabb keresztény, a mennyasszonya pedig egy sokkal lazább erkölcsű hölgy. Egy olyan, hiszek én a magam módján, vagy hát igen, abban hiszek, hogy kell valami, hogy legyen, valami magasabb rendű erő, de hogy pontosan ki az, mi az, hogyan is nevezzük, mit is tudjunk róla, abban nem vagyok egészen biztos. De mivel ennek a vőlegénynek fontos volt az, ő egy minden vasárnap templomba járó fiatal úr, fontos volt neki az, hogy a mennyasszonyát elvigye ebbe a közösségbe, hogy megismerje azt a gyülekezetet, ami számára igazán fontos, ezért a mennyasszonya vele tartott, de úgy jött ki onnan, hogy hát ő nem igazán érezte jól magát, mert túl konzervatívnak találta azokat a tanításokat, amiket ott hallott, podcastet is hallgatott tőlük, az most nagyon divatos manapság, amikor erről az LMBTQ témáról beszélgettek, és hát abból ezt a konzervatívabb vonalat képviselték, nézeteket vallották, ami neki nagyon rosszul esett, mert hogy az ő nővére egy azonos nemű, tehát egy hölgyel él együtt, van vele párkapcsolatban. Ezért megkérdezte az ő vőlegényét, hogy mit szólna ahhoz, hogyha miután összeházasodnak, ott hagyná ezt a gyülekezetet, és keresnének egy olyan közösséget, ami sokkal elfogadóbb, sokkal nyitottabb, ahol ő is komfortosan érezheti magát. Saját hitrendszerünkhöz választjuk a gyülekezetünket is. Ha valami tanítás kellemetlen, keresek egy hozzám jobban passzolót. És talán még ennyire nem vagyunk durva helyzetben, mint Nyugat-Európában, vagy akár Amerikában, de hasonlót látunk már azért manapság Magyarországon is, itthon is. Túl kemény ige hangzik a szószékről? Akkor tovább állok. Keresek magamnak egy olyan gyülekezetet, olyan egyházat, olyan lelkészt, aki a szeretet, az emberi jogok, az egyenjogúság, az elfogadás jelszava alatt tolerál mindent. Ahol nem kell szembenéznem a bűneimmel, ahol az én igazságom valid. Vagy ha nem találok ilyen közösséget, akkor egyszerűen csak az egyházakat szidva megélem az én hitemet otthon, a kis magányomban, mert hát hinni nem csak a templomban lehet, szoktuk hallani oly gyakran. Viszont nagyon-nagyon veszélyes ez az irány. Mert azt gondoljuk, hogy a keskeny úton vagyunk, hogy sétálunk, ami jól megérdemelt mennyország felé, de közben a széles utat tapossuk. Az emberben az a kép élhet, hogy a széles út az tele van gonosztevőkkel, ott csupa olyan emberek élnek, vagy olyan emberek járnak, akik rabolnak, gyilkolnak, másokat akarattal bántanak. De a valóság az, hogy bizony a széles úton is az ott járó embereknek a többsége bizony jó ember. Sőt, akár a keresztény zászló alatt menetelnek egyenesen a kárhozat felé. Olyanok, akik báránybőrbe bújva belülről mérgezik a gyülekezeteket. Olyanok, akik uram, uramot kiáltanak, de a szavaik mögött nincsen valódi odaszánás. De azok is, akik jó emberek, adakoznak, figyelnek a perem szélén élőkre, elfogadóak, kedvesek, segítőkészek, De a cselekedeteik mögül hiányzik a helyes motiváció, a Jézusba vetett hit. Jézus egyértelműen beszél arról, hogy szoros az a kapu, és keskeny az az út, ami a mennyországba visz. És felszólít bennünket, hogy menjetek be, azon az úton haladjunk, ha az élet célunk, ha azt szeretnénk, hogy az utunk végén a mennyország várjon ránk. Őt kövessük, csak is őt. És ne csupán keresztény elveket akarjunk vallani, és sokszor akár elferdített keresztény erkölcsi ideálokat akarjunk hangoztatni, vagy akár terjeszteni, hanem Jézust akarjuk követni. Azt a Jézust, aki azért jött, hogy szolgáljon mindenkinek. Aki azért jött, hogy az életét áldozza másokért. Ez az a bizonyos keskeny út. És tény is való, hogy a krisztusi út, életútja az nem olyan egyszerű. Néha kényelmesebb volna nem kereszténynek lenni. Úgy gátlástalanabbul, sértetlenebbül lehetne élni a világban. Isten igéje viszont világosan beszél arról, hogy mit jelent Jézus követése, ami sokszor nem az, amit mi szívesen hallanánk, ami sokszor nem simogató. Mert olyan tükröt tart elénk, ami világosan rámutat hiányosságainkra, önigazolásunk értelmetlenségére, jól titkolt bűneinkre, amelyekről már majdnem sikerült magunkat is meggyőznünk, hogy hát azok nem is bűnök, azok ilyen kis elenyésző dolgok. Ezen az úton jövünk rá arra, hogy mennyire is kevesek vagyunk. Hogy magunktól nem tudunk megmaradni ezen az úton, mert hogy nagyon-nagyon keskeny az az út. Nagyon hamar, és egyszerűen le lehet lépni róla. Jézus ezen az úton áll, és aki őt akarja követni, annak is ezen az úton kell járnia, csak ezen az úton lehet haladni. És aki nem így akarja követni Jézust, nem így vallja Jézust, az meghamisítja őt. De nézzük meg, miként folytatja Jézus a tanítását. A következő 6 versben a hamis proféták jelenlétére, veszélyére hívja fel a mi figyelmünket. De kik is ezek a proféták, ezek a hamis proféták? Már az Ószövetségben is számtalan helyen olvashatunk ilyen emberekről, de megtalálhatóak még az Újszövetség időszakában is. Ők azok a tanítók, akiket a hazugság atya, a sátán felhasznál, hogy Isten népét folyamatosan megpróbálják befolyásolni, eltávolítani a helyes iránytól. Ők sokszor a közösségbe beépülve, báránynak álcázva belülről próbálják bomlasztani, rombolni az Isten népét. Hogyan tudjuk őket leleplezni? Miként szűrhető ki közösségeinkből a hamis tanítás? Most ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, ahhoz, hogy meg tudjuk különböztetni a jót a rossztól, hogy tudjunk erősek maradni, hogy tudjunk ezekkel a tanításokkal kell akár szembe is szállni, hogy mérlegre tudjuk tenni a saját és a mások véleményét, szavát, hogy saját hitvallásunkban is megerősödjünk, ahhoz először magunknak kell megismernünk az igazságot. Azt a hitet, aminek a megismerésére, megélésére, egyre mélyebb megismerésére hív bennünket a mi szerető mennyei atyánk. És lehet, hogy bizonytalanok vagyunk benne, lehet, hogy sokszor nem értünk egy-egy ige szakaszt. Lehet, hogy hadakozunk az Istennel, vagy dilemmázunk, vagy értetlenül állunk felette, de keressük az Istent, kérdezzük az Istent, kérjük az ő szent lelkét, hogy világosítsa meg számunkra az ő akaratát, az ő tanítását, az ő igéjét, az ő vezetését, hogy mi az Isten szava és az ő igazsága. Az a keresztény ember, az a keresztény közösség lehet hiteles és felkészült a hamis tanítás megítélésében és a hamis tanító felismerésében, aki maga is az igazságban, azaz Krisztusban van. No, de kik is a hamis proféták? Kiről beszél Jézus? Minden és mindenki, aki nem Jézuson keresztül próbálja megláttatni az Istent. Lehet az egy más vallás. Ott vannak a Jehova tanúi. Manapság ritkán szoktam találkozni velük, de amíg itt a parókián laktunk, akkor azért úgy fél évenként becsöngettek hozzánk. Nem tudom, milyen gyakran találkozunk a faluban velük, de ők csak egy példa, akik ugye nem ismerik el Jézusnak az istenségét. De lehetne ez akár egy szektának a tagjai is. Manapság annyiféle ilyen dolgot lehet látni, akik beszélnek angyalokról, beszélnek a benned lévő istenségről, vagy akár más keleti filozófiákról, energiákról, áradó, nem tudom én, szellemekről, bármiről. Minden ilyen, aki próbál valami kis olyan igazságot belecsúsztatni a mi hitünkbe, amiről azt gondoljuk, hogy talán ez még belefér, talán nem áll annyira távol az Istentől, de a Biblia határozottan elkülöníti önmagát és büzdít arra bennünket is, hogy tartsuk magunkat távol ezektől a tanításoktól. Egyedül az Isten igéje, Isten szava által vizsgáljuk meg, és azon keresztül ismerjük meg, és tudjuk megismerni az Istent, és lássuk meg azt, hogy kicsoda is ő. De álpróféta lehet akár a házastársad is, a szülőd, a barátod, a munkatársad. Bárki olyan, aki nem erősít téged a hitedben, hanem megpróbál a lehető legjobb szándékkal és szeretetből, de egy más irányba vinni téged. Aki nem abban segít, hogy hogyan tudsz növekedni az Istennel való kapcsolatodban, hanem megpróbálja észérvekkel, logikával, együttérzéssel, és tényleg a lehető legjobb szándékkal, senkinek nem vitatom ezt, de mégis nem közelebb visz az Istenhez, hanem egy olyan istenképet próbál meg kialakítani az elmédben, a szívedben, ami elferdíti Isten igéjét. Te álpróféta lehet akár a lelkész is. Úgyhogy vizsgáljátok meg a szavaimat, testvérek, a Biblia fénye alapján. Mert bizony a sátán bennünket is könnyen elvész bármilyen más irányba. Hogy valamiket elmondok, és elhangzik itt a templomban, vagy akár más lelkésztől, azok megállnak-e az Isten igéje, szava alapján. De próféta lehet az is, aki bár tanítását tekintve még tisztának is mondható, de a motivációja, az eszközei teszik őt hamissá. Amikor egy nem helyes érdek vezérli a másikat, amikor leuralni vagy irányítani akarja a másikat, de sorolhatnánk még. Hogyan ismerhetjük fel ezeket a hamis tanítókat? Honnan tudhatjuk, hogy ki képviselik az igazságot? Nem is lenne mindez kérdés, hogyha a szemünk tudna állandóan az Úrra nézni. Ha mi magunk a világosság gyermekei lennénk és benne élnénk. És itt vetődik fel a kérdés, lehetünk? Igen, lehetünk. Igen, lehetséges egy olyan életet élni, amiben egyértelműen fel tudjuk ismerni a jót, meg tudjuk különböztetni az igazat a hamistól. Hogy erre egyedül képesek vagyunk-e? Semmiképp. De ekkor lép oda Jézus mellénk. Ahogyan oda lépett Péter mellé a halász hajójában, oda lépett Máté mellé a vámszedő asztala mellett, oda lépett Pál mellé, amikor üldözte a keresztényeket, és abban volt meggyőződve, hogy a jót is helyeset csinálja, vagy oda állt Luther mellé, amikor vívódott az igéket olvasva, és nem értve, hogy ki is ez az Isten. Oda lép melléd is. És amikor oda lép, és engeded, hogy megszólítson, akkor világossá válik minden. Még bizony az is, hogy bűnös ember vagyok. Hogy mégsem vagyok annyira jó, hogy az életemben nincs gyümölcs, hogy az életem mégsem olyan tökéletes, mint amilyennek hittem, hogy mégsem tudok mindent egyedül megoldani. Hogy bármennyire is azt gondoltam, hogy azon a keskeny úton haladok, folyamatosan cikázok jobbra-balra, és lelépek arról. Jónak lenni jó, hangzik fel egész gyakran az ökumenikus segélyszervezetnek a jelszava. Tele van a világ jó emberekkel. Ha őszinték akarunk lenni, sokszor csak a rosszat látjuk. Bekapcsoljuk a híradót, abból is mi vág arcul, csap arcul bennünket, folyamatosan az, hogy mi minden rossz történt azon a napon a világban. De ha megnézzük, azért sokkal több jó tapasztalható ebben a világban. Ott vannak a gyümölcsök az emberek életében, pedig sokan közülük még csak nem is hisznek Istenben. Mert hogy manapság az önkéntesség, a rászorulók elnyomottak segítése már nem csak az egyházban divatos. Sokan vannak, akik pro bono munkát végeznek, vagy adományoznak valamit a rászorulóknak. Újra és újra kapunk felhívást, hogy adományozunk az árvízkárosultaknak, a háborús üvezetben élőknek, a természeti katasztrófák sújtotta területeknek, és az ember adakozik, és érzi, hogy ez jó, mert hogy érzi, hogy ez fontos, és adni jó, és jó érzés segíteni a másiknak. Akkor vajon Jézus itt mindössze arra hívja fel a figyelmünket, hogy akkor teremjünk minél több ilyen jó gyümölcsöt, tegyünk minél jobb, minél több jót. De mi a helyzet a fával? Ugye fáról is beszél itt. Hogyan lehet egy fa jó fává? Luther egyik prédikációjában, amelynek a címe a lelki újjászületés szükségessége, ezt így írja le. Ha egy fa jó vagy rossz, akkor annak a gyümölcse is jó vagy rossz. Itt is erről van szó. Mi ezt újjászületésnek hívjuk. Vagyis egy új lényről van szó, egy új emberről, nem csak egy új öltözetről vagy új cselekedetekről. Amikor még szerzetes voltam, akkor csak a ruházat és a cselekedetek voltak mások. A napi hétszeri ima, a mise, a szent olaj és a cölibátus, amelyek teljesen különböztek a korábbi cselekedeteimtől. Ám a cselekedetek megváltozása nem teszi lehetővé, hogy másként gondoljunk és másként fogjuk fel mindent. Erre egyedül a személyiség megváltozása képes. Ez az újonnan születés, írja Luther. Erre az újonnan születésre van tehát szükség. Mint ahogyan a hamis proféták kiszűrése sem okozna nehézséget, ha Istennel járnánk, ha az életünk benne gyökerezne, a jó cselekedeteknek, jó gyümölcseinek termése is természetesebben menne. De ehhez teljes átadás szükséges. Amiben, vagy még inkább akiben gyökerezik az életünk, vagy amiben, vagy akibe vagyunk beoltva, olyan gyümölcsöt termünk. Azt mondja Jézus, gyümölcseiről ismerhetjük meg a fát. Mint ahogyan egy tüske bokor sem tud jó gyümölcsöt teremni, úgy egy ember, akinek az élete nem Jézusban gyökerezik, az sem tudja Isten akaratát cselekedni. Alkalmanként tud-e jót tenni? Persze, láthatjuk, egy rossz fán is előfordul, hogy alkalmanként egy-egy jó gyümölcsöt hoz. De az életének, egész személyiségének a megváltozása csak akkor tud eljönni, ha teljesen átadja magát Istennek. Akkor fog tudni másképpen cselekedni, gondolkodni, szólni, és akkor fakad mindez igazán belülről, ha az életét elkezdi az Istennel élni, mint az ő drága gyermeke, ha dönt mellette, ha megtér hozzá. Testvérem, a te cselekedeteid, szavaid, gondolataid miről árulkodnak? Miről tesznek bizonságot, milyen fába gyökerezel, kihez tartozol? Ha elindulunk a megszentelődésnek az útján, annak a gondolkodásmódunkon, a szavainkon és cselekedeteinken is meg kell látszódnia. Így azokat megvizsgálva jó képet kaphatunk arról, hogy hol is tartunk lelkileg, hogy milyen is a mi kapcsolatunk az Istennel. A megtérés nem csak egyszerűen hit Jézusban. Nem csak annak az első, az csak az első lépése, hogy én elhiszem, hogy Jézus az Isten fia, aki meghalt értem a kereszten, és ezzel szerzett nekem üdvösséget, örök életet. De a megtérésnek van még egy aspektusa, az életünknek az átadása. Amikor én döntök az Úr Jézus követése mellett, amikor az egész életem gyökerestül megújul, megváltozik, és elkezdődik a megszentelődésem, amikor igyekszem egyre inkább Isten kép Jézusnak a képére, hasonlatosságára változni. És nem azért, mert ki akarok érdemelni valamit, erről már beszéltem sokat, hanem azért, mert egyszerűen belülről fakad egyfajta megújulás. Az Isten szent lelke kezd el munkálkodni bennem, a vele való szoros kapcsolatom kezd el olyan szinten átformálni, ami aztán láthatóvá válik kifelé is. Nem elég csak azt mondani, Uram, Uram, közben meg egyenesen más tenni, mert akkor Jézus azt mondja, nem ismerlek. Hányszor hallunk, vagy találkozunk ezzel is. Amikor valaki azt mondja, igen, hiszek Jézusban, igen, persze, ő meghalt a kereszten, tudom, hát a feltámadás az már egy más kérdés, de igen. De vannak, akik még azt is elhiszik, vannak, akik még szavokkal meg is mondják, hogy igen, én templomba járó keresztény ember vagyok. Közben meg a szívük, ha oly messze van az Istentől, hát még a cselekedeteik. Amikor Jézus arról beszél, hogy sokan mondják majd neki, Uram, Uram, akkor ezzel felfedi magát. Felfedi azt, hogy csak ő általa, ő vele és ő benne van utunk az atyához. De nem azáltal, hogy hangoztatjuk, hogy templomba járunk, hogy hiszünk az Istenben, vagy valakiben odafönn, hanem csak úgy, ha tényleg vele együtt élünk nap, mint nap. Ez a keskeny út, a vele való út. Ezen az úton járni nem az ő nevében, hanem vele. Nem elegek tehát csak a szavak. De nem elegendőek önmagukban a cselekedetek sem, de még csak a hit sem, hogyha nincsen mellette megújulás az életünkben. Ennek a háromnak egybe kell tartoznia, a hitnek, a megújult hitnek, az Istenbe vetett mély belegyökerező hitünknek, a cselekedeteinknek és a szavainknak. Elválaszthatatlanok egymástól. De ezek az igék rámutatnak arra is, hogy magunktól viszont mennyire kevesek vagyunk ehhez. Hogy mindig elbukunk. Hogy nincs is más reménységünk, mint az, hogy üres kézzel odaálljunk Jézus keresztje elé, és csak annyit mondjunk, hogy itt vagyok. Hogy tudom, hogy kevés vagyok, hogy tudom, hogy újra és újra elbukom, hogy tudom, hogy ez nem megy. De hiszem azt, hogy te velem újat tudsz kezdeni, te engem át tudsz formálni. Hogyha Isten kegyelmében reménykedünk egyedül, ha ráhagyatkozunk, ha hozzáruhanunk, és magunkat megüresítjük keresztje tövében. Mert üdvösségre csak akkor jutok, ha végül Jézus azt mondja az ítéletkor, ismerlek téged, érted, ontottam a véremet. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Amen. Imádkozzunk. Drága Istenünk, te látod azt, hogy mi könnyen az önhitség vermébe esünk, hogy azt gondoljuk, hogy minden rendben van velünk, haladunk azon a keskeny úton, tesszük, amit kell, mondjuk, amit kell, hisszük, amit kell, de őszintén meg akarjuk vizsgálni magunkat, hogy távol vagyunk tőled, és lehet, hogy egyszer már döntöttünk melletted, lehet, hogy tényleg akár megváltónként is ismerünk téged, de oly könnyen letérünk arról a keskeny útról. Köszönjük, Urunk, ígédet, ha még keményen is hangzik felénk, de hogy rámutatsz újra és újra, hogy nem elég egyszer dönteni, nem elég egyszer hozzátérni, hanem naponként kell megvizsgálnunk a cselekedeteinket, naponként kell újra és újra visszatérnünk hozzád, és könyörögni ahhoz, hogy könyörögni hozzád azért, hogy teremts újjá bennünket, hogy formáld a mi szívünket, a mi lelkünket. Hogy tudjunk aztán igazán megállni a hitben. Hogy tudjunk téged igazán képviselni ebben a világban. Hogy tudjunk téged, a te valódat megismerni, és nem csak uramuramozni, nem hamis prófétaként részt venni, akár ebben a gyülekezetben is, hanem az igaz evangéliumot hirdetni, benned élni, beléd gyökerezve, és úgy teremve aztán a jó gyümölcsöket. Urunk, itt állunk előtted, megüresedve. Kérünk, te tölts be a mi szívünket, a mi életünket a te lelkeddel, és teremts újjá bennünket naponként. Amen.